Cornel Woolrich két tánc közt egy halott. A kettőt minden szombat este ott lehetett látni a Country Clubban. Együtt voltak, mégis távol egymástól. Egyikük falnak vetett háttal ült, egyetlen egyszer sem ment táncolni, el sem mozdult a helyéről. A másik viszont csak úgy örvény lett a táncparketten, mintuntalan váltogatta a táncosait, egyikük karjából egyenest a következőjébe penderült, és egyetlen pillanatra sem állt meg. Mindkettő Walter Brainar lánya volt. Brainar, ez az 52 éves özvegyember, aki mellesleg részvény és értékpapír spekulánsként kereste kenyerét, öreg fiú bajnoka volt a helyi golfklubnak és alapító tagja a Countrynak. Senki, aki a két nővért először látta, nem hitte volna róluk, hogy testvérek. Nem egyszerűen a korkülönbség miatt, mely pedig igazán tekintélyes volt, és még nagyobbnak hatott, ha a két nővér egymás mellett állt. 12 év választotta el őket, de az embernek az volt az érzése, hogy 50. Nevük pedig, akárha rájuk öntötték volna, Jane épp olyan egyszerű volt, mint a neve. Ő ült falnak támasztott háttal, száll egyenesen akár a gyertya. Sötét haja a homlokából szigorúan és puritán módra hátrafésülve, tekintete a vastag keretes szemüveg mögül bagolyszerű, áthatolhatatlansággal meredt a teremben zajló eseményekre. Másfelől ott volt a napfényes nevű Sunny, aranyszőke hajával és csillogó kék szemével, egy táncos napsugár, amint végig libeg a parketten. Ifjonti táncosai nem igen bírták huzamosabban fogva tartani, hiába a napsugarak már csak ilyen illékonyak. Minden esetre a legutóbbi időkig Tom Reed több szerencsével járt el tekintetben, mint a lány többi hódolója, ám a mait megelőző két szombat estén, mintha elvesztette volna kiváltságos helyzetét, és ezúttal, mintha ő is csupán olyan mértékben pályázhatott volna a lány kegyeire, mint a többiek. Sunny rendszerint a rózsaszín valamelyik árnyalatába öltözött. Ez volt a kedvenc színe, az ő színe. Talán mert kisiskolás éveinek világos pirosas üveges fehér vatta cukrára emlékeztette, mert az olyan finom volt, olyan édes és kedvesen ártalmatlan. Igaz, el is olvadt hamar mindahány. A nővérek egyikének már volt asszony múltja, a másiknak nem. Hát hiszen 18 évesen nem is lehet múltja az embernek, ami pedig Jane múltját illeti, nos, ez sem volt éppen igazi múlt, inkább csak a féle alaktalan, meghatározhatatlan valami, pusztán mert nem volt itt semmi kézzel fogható tény, csupán meg annyi hát mögötti pusmogás, illetve félig már is a feledés homályába merült legenda. Tudnélik, a pusmogások soha konkrét formában be nem igazolódtak, másfelől viszont el sem ültek soha, legalábbis nem teljesen. Úgy hír lett, Jane-t valamilyen forró, fékevesztett szenvedély egyik napról a másikra teljesen kiforgatta addigi 18 esztendős valójából, és ennek tulajdonítható, hogy többi már sosem lett újra az a mindenki kedvence a táncparketten, ami valaha volt, akárcsak manapság a húga. Ettől kezdve puszta nézővé vált, és csak petrezselymet árult. Előzőleg egy időre el is tűnt hazulról, aztán egy szép nap újra itt volt. Átalakulását e hazatéréstől kell számítanunk. Ám ez volt az egyetlen ellenőrizhető konkrétum, minden egyéb puszta mendemonda, föltevés és spekuláció maradt. Soha senki nem tudta meg, ki volt az a férfi az életében. Csak abban egyezett meg valamennyi vélemény, hogy az illető nem lehetett a szoros értelemben vett ismerettségi kör tagja. Némelyek azt állították, hogy a titokban kötött házasságot szép csöndben föl is bontották. Mások, epésebb nyelvűek szerint, bontó pedig az ügy el sem jutott. Egy dologhoz minden esetre nem fért kétség. Jane nem kényszerből, hanem saját akaratából árult ettől fogva petrezselymet. Amennyire a klubtagok visszatudtak emlékezni, mindenki, aki akár csak egyszer is megpróbált a táncra kérni, mindössze néma fejrázást kapott válaszul. Végül aztán már nem is kérte föl senki. Szemlátomást egyedül óhajtott maradni, és azt akarta, hogy békén hagyják. Talán azért súgták, búgták némelyek, mert az illetőt egy táncmulatság alkalmával ismerte meg. De akkor meg, vetették ellene mások, mi a csodának jár el minden áldott szombat este a country clubba? Erre azonban senki nem tudott válaszolni. Lehet, hogy csak azért jár ide, intézték el megint mások a dolgot, mert az apja alapító tag a klubban. Úgy látszik, kötelességének érzi, hogy megjelenjék a táncmulatságokon. Talán, vélekedett egy újabb csoport, arra vár, hogy az ipse visszatér, hogy egyszerre csak hip-hop itterem, egyenest oda siet hozzá, fölkéri és táncolva ellebeg vele. Talán ezért nem enged semmilyen fölkérésnek, hogy bármikor annak a másiknak a rendelkezésére állhasson. Ám a vastag keretes szemüveg nem adott fölvilágosítást arról, hogy valójában mi zajlik le a mögötte lévő fejben, és hogy emebben milyen érzések dúlnak, reménye, vagy lemondás, szereleme, vagy egykedvűség, netán gyűlölet. Pontban 21 óra 45-öt mutat az óra ezen a Washington születésének évfordulóját követő szombat estén. A tánc javában áll. A zenekar valami régi örökzöldet játszik, a karvezető kottakönyve szerint a 20-as számot. Jane, mint rendesen, hátat a falnak támasztva ül. Sunny éppen végigpörög a táncparketten, ezúttal éppen Tom Reednek, annak a fiúnak a karján, aki őt középiskolás éveik alatt mindvégig szerette, illetve hogy pontosabbak legyünk, aki mindvégig rajongott érte, mint ahogy teszi ezt most is. A lány a szám közepén hirtelen megállt, elvette csípőjéről a fiú kezét, hátrált egy lépést, és kibontakozott a laza ölelésből. Várj meg itt, Tom, eszembe jutott valami. Telefonálnom kell még pedig azonnal. Ahogy kaptalak, meg már is elveszítelek, panaszkodott a fiú. De Sunny már elfordult, és csak a válla fölött nézett vissza a távasztában. Tom utána akart menni, ő azonban csupán nevetett, és eltolta magától. Kicsiny, sima kezének egyetlen picike nyomása elegendő volt ehhez. Ne, nem jöhetsz velem. Ugyan, mit nézel olyan búval bélelten? Éppen csak haza kell szólnom Mártának. Emellett elfelejtettem megmondani neki valamit. Hogy mit az alig, ha érdekelne téged? De hát így elvesztem ezt a táncot, majd bepótoljuk. Kapsz helyette egy másikat, ígérte a lány. Majd valaki más, akinek odaígértem egyet, kénytelen lesz lemondani a magáéról. Megajándékozta a fiút egy mosolyjal, sőt egy kis titkos kacsintással is. Most pedig légy jó fiú, és maradj szépen itt. Biztos, ami biztos, meggyőződött róla, hogy Tom csak ugyan nem követi. A jelenet úgy festett, mintha a lány egy ember nagyságú játékbabát hagyott volna állva, és most csak azt lesteni nem dőle el. Akkor aztán sarkon fordult, és kiment az előcsarnokba. Onnan még egyszer visszapillantott. A fiú változatlanul karómereven állt a parkett közepén, mint egy gazdátlan kiskutya, miközben körülötte táncos párok ropták nagy vígan. Sunny figyelmeztetően emelte föl a mutatóját, és fenyegetően billegtette meg. Azzal eltűnt a fiú szeme elől. Átment a kis bennyilóba, ahol a ruhatár volt. Legyen szíves most akkor ideadni, Mari. Tényleg menni akar már, Brainard kisasszony? A ruhatáros lány egy kicsiny bőröndöt emelt föl a pult alól. Sunny külön kívánsága volt, hogy ne a polcon helyezze el, ahol tán észrevehették és fölismerhették, és átnyújtotta neki. Sunny valamit a kezébe nyomott. Mari, maga nem látott engem elmenni, világos? Persze, hogy világos, Brainard kisasszony. Sunny sietősen hagyta el bőröndöcskéjével a klubot. A parkoló mögött álló kávébarna sportkocsihoz ment, és a bőröndöt az anyós ülésre rakta. Azzal beszállt és elhajtott. A klubház fényei elmaradtak a februári este indigó színű sötétjében. A zene egyre halkabb és halkabb lett, míg csak végképp el nem halt. De Sunny fejében még egyszer visszhangzott. Szerelmem drága tárgya, hófehér arcszínem rózsás pirosra váltja. A sportkocsi halk súranással száguldott az országúton. Sunny maga volt a testet öltött báj és vakmerőség, ahogy a sebes ellenszél dobogóvá zilált a haját. A csillagok szinte egyenest őre hunyorogtak, mintha egy összeesküvés titkát akarnák vele megosztani. Egy idő múltán félkezével elengedte a kormányt, és kutakodni kezdett a kicsin, csillogó estélyi retikülben, mely nyitó zsinórjánál fogva a csuklóján himbálódzott. Előhalászott egy pár soros összegyűrt levelet, vagy talán inkább cetlit, melynek már nem volt meg a borítékja. A cetli úgy festett, mint amit Sunny közvetlenül készhez vétele után rögves csomóba gyűrt, hogy megóvja az illetéktelen tekintetektől. Most, amennyire lehetett, kisimította, s még egyszer gondosan elolvasta a műszerfal világánál legalábbis egyik részletét. Van ott egy elágazás, azon keresztül még gyorsabban juthatsz el hozzám. Egyedül én ismerem, de mostantól fogva megosztom veled a titkot. Így a jövőben nem kell mindig azt az óriási vargabetűt leírnod az országúton, ami egyébként is azzal a kockázattal jár, hogy valaki meglát. Kevéssel mielőtt a nagy út kereszteződésnél lévő kivilágított benzinkúthoz érnél, éles szögben kanyarodjál balra. Míg ha úgy látszik is, hogy az útnak nincs folytatása, csak hajts bátran tovább. Így eljutsz egy kis utcáig, mely egyenest elvezet hozzám. Míg meg nem érkezel, számolni fogom a perceket, de még a másodperceket is. Sunny az ajkához szorította a cetlit, majd ismét csomóba gyűrte és megcsókolta. A szerelem olyan bűvölet, mely a leghétköznapibb anyagokat is aranyá varázsolja. A csillagok váltig hunyorogtak feléje, és még a zene is ott kavargott a fejében, de most egyes egyedül ő neki játszotta. Kezem megfogja könnyedén, és azt csúgja, hogy ő enyém. Mielőtt odaért volna az útkereszteződésnél lévő kivilágított benzinkúthoz, Sunny balra tekerte a volánt, és éles szögben bekanyarodott az útnak nem nevezhető homokos semmibe, mely vadul meghintáztatta, zötyögtette a kocsit. A fényszorúk világánál megpillantott egy fasort, ezt maga mögött hagyva egy alig használt dűlő útra jutott, pontosan úgy, hogy a leírásban állt, és csökönyösen meg is maradt rajta, minden gödör és bucka, valamint a kocsi falait végigkarcoló bozótágak ellenére. Végül egy kis falusias épülethez ért eszményi szerelmi fészek, mint ha csak őt köszöntené lágy meleg fényével. A műszerfal világánál Sunny rendbe hozta a haját és kirúzsozta a száját, de csak egészen vékonyan, hiszen a férfi csókjai úgyis hamarosan eltüntetik majd azt a rúst. Azzal tülkölt egyet, egyetlen egy rövidet. Várta, hogy ő majd elébe jön. A fenyők csúcsai fölött a csillagok még egyre kacsingattak feléje. Hunyorgásuk azonban most valahogy komolyabbnak rémlett, nem olyan gondtalanul vidámnak, mint az előbb. Mintha óvni is akarná őt ezzel a hunyorgással, s tükörképük szűnni nem akarón villódzott a tenger.